Az aktuális helyzet az megint kényszerít szinte mindenkit arra, hogy tükörbe nézzen, és magának azt a kérdést feltegye, hogy ki vagyok.
Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.
Ezt nem is annyira így ezotérikus szemszögből nézem, hogy ezzel foglalkozni, hogy ki vagyok, hanem a tőkepiaci szereplők pozícionálása, hogy befektető vagy spekuláns vagyok. És ezt a kérdést nem is főtétlen vagy-vagy válaszol kell megválaszolni. Lehet, hogy valaki azt mondja, hogy is-is. Akkor kell tovább foglalkozni azzal a kérdéssel, hogy milyenek az arányok. A tartalékomnak, a pénzemnek mekkora része befektetőként, investorként kezelek, és mekkora részét spekulánsként kezelem. Mert ilyen piaci, aktuális piaci mozgásokra másképp reagálok, de ahhoz egyszer tiszta kell legyen újra és újra, hogy ki vagyok én. A tegnap este a német nyelvű diványbeszélgetés, a havi tőkepiaci talk Martinnal készült el, és ott pont azt a kérdést feszegettük, hogy mennyire igazak még a régi okos kijelentések, amit ugye általában az idősebb évtizedek óta a piacba jelenlevő befektetők mondanak ki, és ebben van ugye egy olyan kijelentés, hogy nem érdemes keresni a mazsolákat a tortába, hanem a legegyszerűbb az egész tortát megenni, és akkor a mazsolák úgyis benne vannak. Ezt most, ha rávetítjük az aktuális helyzetre, akkor a nyugodt higgadt befektető ezt így elfogadja, és a következő kijelentést is igaznak tartja, amit ugye Charlie Munger sokszor szokott mondani, hogy egy befektető nyugodtan vissza hátra dőlhet, mert neki az idő a barátja, és a hektikus kapkodás az ellenfele. Egy spekuláns pedig pont erre megy pont rá, hogy a hektikus mozgásokat, azokat kihasználni és ezekkel játszani. Amiért pillanatnyilag ez a kérdés, hogy valaki befektetője vagy spekuláns honnan jön, hát a technológiai szektornak az oldaláról jön, és ez egy érdekes jelenség, ha megnézzük a Standard & Poor's Indexnek például a fejlődését, és Goldman Sachs itt újra kiértékelte, hogy a nagy öt large cap, large technológiai cap vállalatnak mekkora a része a Standard & Poor's Indexbe pillanatnyilag, akkor újra 23%-nál vagyunk. Ez még nem a legmagasabb szint, ez 2020-ban, amikor a pandémia körüli lockdownba mentünk, akkor ugrott a big tech cégeknek a része 25% és részbe e fölé. Hogyha megnézzük, akkor a 90-es évek végén, amikor a technológiai lufi kipukkadt, akkor a nagy tech cégeknek a tőzsdei kapitalizáció része az 18% volt, és az magas volt. Most ugye a pandémia idejében átléptük a 25-öt, most 23-nál vagyunk, és ez a nagyon szűk piac oda vezet, hogy torzít a kép. A múlt héten, ha megnézzük, akkor egyetlen egy vállalat 37%-át az egyheti eredménynek a Nasdaq-be, a technológiai indexbe kitette. Ez Nvidia volt. Nvidia, mint név, most már oda is megérkezett azoknak a felületére is, akik eddig ezt nem ismerték. a tegnap vagy tegnap előtt átlépte Nvidia tőzsdekapitalizáció szinten az 1 billió dollár. Tehát ezzel Nvidia hozzatartozik ahhoz a 7 nagy amerikai vállalathoz, amelyik 1 billió dollár fölött van. Erre ennek a csoportnak persze, hogy megint Goldman Sachs, ők nem is Goldman Sachs, hanem a Bank of America egy új kifejezést adott, a America's Magnificent Seven. És ez a hét nagy vállalat, ez az év eleje óta, 2023-ban, hogyha nem a tőzsdei kapitalizáció szerint, hanem equal weight, tehát kiegyensúlyozott arányokba tesszük, akkor az év eleje óta ez a magikus hetes kör összességében, hol is van, 70%-át kiteszi az éves eredménynek, amit 2023-ban láttunk. Ehhez képest a 493 többi cég, a Standard & Poor's Indexbe, az csak 0,1% eredményt hozott. Tehát, ha ezt megnézzük nagyon egyszerűen, akkor ez pillanatnyilag egy hype, egy lufi, kevés vállalatnak, és a nagy többség medve piaca. És a szakemberek ezt a helyzetet másképp kezelik, a szakemberek, az intézményi befektetők, mint a privát spekulánsok. Ugye beszéltem egy alapkezelővel, és ő azt mondja, hogy azt látják, hogy akik megjelentek és érinkeztek így 2020-21-ben legelőször a piacokkal, azok nem befektetők, hanem általában a nagy része az nagyon rövid időre megjelenő spekuláns csak játszik, mert ugye részben a likviditási támogatások olyan pénzek jelentek meg, ami a pandémia körül, mint segítség jött az államok oldaláról. Ez olyan pénz volt, amire nem is számítottak, és ezzel nagyon agresszívan bementek akár a tőzsdébe is játszani, hasonló, mint hogyha kaszinóba mentek volna, és stratégia nélkül csak ilyen csak trade-ekbe fektettek be. Mivel ez sikerült, ezért kezdték is az intézményi befektetőket lenézni, ezért hozzá kell azt is mondjam, hogy sokszor, amikor így traderekkel beszélgetek, akkor próbálok belehallgatni abba is, amikor nagyszerűen ott mondják, hogy mennyire agresszív a pozíciójuk, hogy mekkora összegről is beszélünk. És amikor itt hallom, hogy ja, itt 500 euró, itt 1500, 2000 euró, 3000 euró, akkor azt mondom, jó, rendben van, akkor hagyjuk, ez így vihar a vizes pohárba, mert egészen az persze, hogy más felelősség oldaláról is, mint hogyha egy nagy intézményi befektető ma több milliót vagy milliárdot kell kezeljen, és egészen más a felelősség a téma mögött. És ebből adódik egy olyan kép, hogy 2023-ban eddig az az érzés, hogy inkább a pessimisták hajtják a piacot bizonyos témakörökbe felfele. Ez hogy lehet, hogy a pessimisták hajtják a piacot felfele? Mert hát főleg a nagy hedge fundok ugye shortokkal agresszívan dolgoznak, mivel 22-ben nem voltak jók az eredményeik, rosszul voltak pozícionálva, nagyon agresszív volt a kamatemelés, ezért 23-ban próbálják további agresszív pozícionálásokkal megmenteni a bőrüket, és shortolnak az éveleje óta bizonyos iparágakat, pozíciókat, hogy az még jobban vissza fog esni. Tehát, hogyha valaki shortol, akkor ugye ő kölcsönkér egy olyan részvényt, amelyik neki nincs, ezt eladja, és spekulál arra, hogy olcsóbban tudja majd visszavásárolni, mert vissza kell adja ő azt a részvényt, és a differencia az ő nyeresége. De, hogyha az történik, ami már az inflációnál történt, ami a recesszióval kapcsolatos témával történt, hogy az inflációval is emlékeztünk vissza a tavalyra, hogy igen, az infláció most csökkenni fog. De most csökkenni fog. De most a következő számok után látni fogjuk, hogy csökkenni fog. De akkor most jön az infláció vissza. Az infláció jött azért, hogy magasan maradjon. Vagy a recesszióval is, hogy hát a kamat emelés az fék nyomokat fog hagyni, és jön a recesszió. Jön az erős recesszió. De jön a recesszió. De lehet, hogy jön a soft landing. És hasonló így a shortolóknál is, hogy így idővel el van húzva ebből az aktuális piaci millióból az a tiszta piaci korrekció, korrigálás, és ugye ez nekik azért is fájdalmas, mert hogyha besortoltak egy pozíciót, és ennek az árfolyama nem lefele, hanem úgy botladozik lassan felfele, akkor egyre nagyobb és nagyobb a veszteségük. És valamikor elérik azt a fájdalmi határt, amikor már a veszteséget kell be kell korlátozni, be kell fékezni, és akkor kell vásároljanak. Mivel vásárolnak, ez egy kereslet. Mivel kereslet, ez viszi tovább fel az árfolyamokat, és problémába hozza a következő sortolókat. Tehát ezért fontos, sajnos ez a kérdés újra és újra jön, hogy tükörbe kell nézzek, mint befektető, és feltegyem a kérdés, hogy ki vagyok, ez az egyik, és hogy milyen arányokban, hol pozícionálom magam, mert ugye Nvidia-val kapcsolatosan is most a tegnap is olyan befektető oldaláról, aki véleményem szerint, ha spekuláns is, akkor ő maximum gumiszallag húzba a nadrágba, nadrágszí, Hosenträger, és mind a két kézzel tartja a gagyáját, tehát ennyire nagy spekuláns, tehát azt mondjuk, hogy abszolút nem. És akkor most felteszi a kérdés, hogy jó, de akkor most meg kellene venni Nvidia-t? Ez a zászlórúd, amit ott látunk Nvidia-nál, ez azt mutatja, hogy Newton valamikor vissza fogja hozni azt a pozíciót is újra a földre. Én Nvidia-t legelőször, ha gondolkozom, hogy mikor találkoztam ezzel a névvel, ez 2019 lehetett, amikor a fiam erősebben bekattant így a komputer játékokra, és online a barátokkal elkezdtek játszani, és akkor mondta ő nekem, hogy akartak éppen egy komputert összeállítani, és mondtam neki, hogy jó, hát az egyik barátomnak mondta, hogy a pincében van egy komputere, és akkor azt esetleg áthozzuk, és akkor azon tudjuk játszani, és kikacagott, mondta, hogy ez nem ilyen egyszerű. Mert ahhoz, hogy neki lehetőségei legyenek ezeknél a játékoknál, most nem is tudom, hogy ez Fortnite volt, mit tudom. Tehát játékok, és mondta, hogy nagyon erős processzor kell ahhoz, hogy ez működjön, és akkor jelent legelőször így nekem meg az Nvidia név. Aztán nem is a játékokban, hanem főleg a kriptovilág körül volt egy nagyon erős hype, mert ott is kiderült, hogy ahhoz, hogy a mining az működjön, azhoz minél gyorsabb processzorokra van szükség, és az infrastruktúra ugye ott is fontos volt, de pont ez mutatta azt is, hogy amikor bizonyos hype-ok megállnak, akkor egy Nvidia-nak is az árfolyama milyen gyorsan 50-60-70%-kal vissza tud korrigálni. Az utolsó nagyon erős korrekció az a tavaly is volt, amikor már a tőzsdei kapitalizációja egyszer már a Nvidia-nak fenn volt 800 milliárd dollár fölött, és azután elég gyorsan visszakorrigált olyan 300 milliárd szintre. Tehát, hogyha ezt így megnézzük, akkor a hype-ok után szaladni, mint privát befektető, az egy drága mulatság és drága tapasztalat tud lenni, főleg, mivel most olyan témák előtt állunk, ami még hozza bizonytalanságot. Tehát az egyik, hogy a KI sztorit, az most egyelőre a mesterséges intelligencia témát lovagolja tovább a piac, és időben lehet, hogy pont jó volt, hogy a múlt héten beszélgettünk így egy pár fogalomról, mert pillanatnyilag nem csak azzal jönnek ki vállalatok, hogy akkor a mesterséges intelligenciát integrálják az üzleti modellükbe, hanem az, aminek nagyon erős a vonzóereje a mesterséges intelligencia körül, az, amikor valaki azt mondja, hogy egy konkrét formát. És itt van a generative KI, mint kijelentés, amelyik ugye kreatívabb és már tovább van, mint a narrow KI rendszer. A tegnap is Amazon bevont egy új KI felületet a struktúrájába, és annak a mesterséges intelligencia vállalatnak megint hasonlóan, mint Nvidia-nak is, mint egy rakéta, egy nap azt hiszem, hogy 33%-kal lőtt felfele az árfolyama. Ez azt jelenti, hogy aki ma ezt megveszi, az nagyon-nagyon-nagyon sok jövő témát vesz meg, és azon az úton a jövőképhez, ami vízióként benne van ezekbe az árfolyamokba, ott nincsenek akadályok. Tehát csak egy erősebb szabályzó fellépés szükséges, ugye a mesterséges intelligencia is például ChatGPT Olaszországban nem engedélyezett, mert az olasz törvényeknek szabályzó oldaláról nem felel meg az egész struktúra. Ez csak több országban meg kell jelenjen, hogy nem annyira lineáros vagy exponenciális legyen a fejlődés, és már jön nagyon hamar a korrekció. És egy dolog, ami persze, hogy a likviditást a piacokból ki tudja szívni, ez tud az a fejlődés lenni, pont ma lesz az amerikai szenátus és kongresszusi tárgyalás, ahol bízik abba a piac, hogy alá lesz írva a deal az adósság felső határral, de hogyha ez meg lesz. Tehát az első kérdés az, hogy meg lesz-e. Ezzel a piac nem nagyon foglalkozott, inkább a média fújta fel az egész adósság plafon sztorit, mert a piac azért abból indult ki, úgy, mint az elmúlt évtizedekben, hogy ez az adósság plafon témája nem kérdés, hogy meg lesz emelve. Ezt most egy páran még használják, mint színpadot, hogy fellépjenek, és mind a két pártból ilyen extrém oldalak kiabáljanak, hogy akkor ők még léteznek. De hogyha ezt aláírták, akkor nagyságrendileg körülbelül $1 billió lesz szüksége az amerikai háztartásnak, hogyha megnézzük az aktuális számokat, akkor ez látható, hogy a kasszák tényleg nagyon üresek. Tehát ebből ezt lehet látni, hogy ami szükséges az amerikai háztartás likviditás finanszírozásához, az most nulla szintre visszacsökkent, és körülbelül $1 billió ugye szükség lesz. Na most ez szeptemberig fogja Janet Yellen általában így rövid futamidejű dollár T-bill kötvényeken keresztül kibocsájtani. A kérdés ugye az lesz, hogy ez $1 billió honnan fog jönni? Ez kiáramlik például pénzpiaci alapokból. A pénzpiaci alapok ugye a fókuszban voltak a banki problémák miatt, a bizonytalanságok miatt, és ott körülbelül 5,9 billió dollár van a pénzpiaci alapokban. Alapjában mentalitásból a pénzpiaci alap és a rövid 1-2 éves államkötvény, ez hasonló. Kockázatkezelés, hozzáállás oldaláról. Tehát, hogyha innen jön ki a pénz, akkor ez nem veszélyes, mert a pénzpiaci alapok azok nincsenek veszélybe, és az a likviditás, ami onnan jön, nem érinti a nagy piacot. De, hogyha a likviditás ezekre az alapokra, mert bizonytalanság kerül a piacokba, például a banki szektorból vonódik tovább ki, akkor ez problémába hozza megint a regionális bankokat. Hogyha a privát gazdaságból vonódik ki, akkor az akár technológiai hype-okat is vissza tud korrigálni. Annak ellenére, hogy ha megnézzük a kockázat definíció oldaláról, az a tőke, ami ma mint spekulatív tőke benne van a technológiai szektorban vagy más iparágakban, az nem ugyanaz a tőke, ami most egy money market fundba, vagy pénzpiaci alapba, vagy T-bill-be menne. Ez akkor menne oda, hogyha a piacba bármilyen bizonytalanság megjelenik, és mivel nagyon-nagyon szűk a piac, ez az, amit nagy intézményi befektetők újra és újra szóba hoznak, hogy szűk a piac, és amikor ennyire szűk a piac, hogy egy pár nagy vállalat hajtja, vagy tartja a vállán a piacot, akkor megvan az a veszély is, hogy baleset történik egy-két lépés miatt, és ezért nem annyira csak napsütés van, és sokan fel is hívnak, hogy lehet ez, hogy olvassák, hogy a mesterséges intelligencia körüli technológiai szektor mennyire szárnyal, és az ő portfóliója nem szárnyal annyira. Hát erre pont az a magyarázat, hogyha ma megnézzük az indexet, amit az előbb is mondtam, hogy csak a Standard & Poor's indexbe a 493 nagy vállalat, azok nem ilyen kis botladozók, azok mind nagy vállalatok, amik benne vannak a Standard & Poor's Indexbe, 493 éveleje óta 0,1%, tehát plusz-minusz nulla körül mozog, eredményt tudott hozni, azok nincsenek nagy hype piacba, és van ez a kiszárnyaló Magnificent Seven, amelyikek így most hype oldaláról nagyon erősen felfele megnek. Egy új fogalom, ugye itt megjelent még a magma fogalom, valamikor beszéltünk a fang részvényekről, most a magma fogalom jelent meg, amelyik az öt nagy kategóriát foglalja össze, amelyikek ugye pillanatnyilag nagyon erősen hajtják a piacot felfele, és ebbe a magma lerövidítésbe benne van a Microsoft, az Apple, a Google, a Meta és az Amazon. És az Amazon ugye tegnap a KI témával pluszba felületre lépett, ott is nagyon hosszú ideje, az volt a kérdés, hogy hova tudja magát pozícionálni a nagyon erős lockdown hype után mi fog történni. Tehát, hogyha összefoglaljuk az egész témát, akkor ami nap mint nap szórakoztat, de visszakényszerít ahhoz a kérdéshez, hogy ki vagyok én, mint befektető. És mennyire sajnálom magam, jött az a kérdés is ugye az Nvidia-ra nekem, hogy és akkor sajnálom magam, hogy 2018-19-ben, amikor a fiammal beszélgettem erről az Nvidia-ról, hogy akkor ezt nem vásároltam meg, és erre a válaszom tiszta, hogy nem sajnálom magam, mert egy téma van, amivel kibékülök, hogy én nem spekulálok, ezért a nyugodt széles portfólióba benne vannak arányokba ezek a pozíciók is, de nem érzem úgy, hogy sajnálatra méltó lennék azért, mert egy következő hype, ami hype, és ez a fontos szerintem ezt eldönteni, hogy mikor van bizonyos témakör hype sztoriba benne, és a hasonlóságok újra és újra ugyanazok. A nehéz ezekben mindig azt megmondani, hogy mikor jelenik majd Newton meg, amikor visszahozza a földre az árfolyamokat, amelyikek most rövid időre, mind a rakéták, esetleg bármilyen indokok miatt elmentek felfele. Ezekkel a gondolatokkal mindenkinek ma is egy nagyon kellemes napot kívánok, egy hamis kedről beszélünk, ugye, ami már szerda, ez azt jelenti, hogy közeledik a hétvége. Kellemes napot, és a viszonthallásra a hónap reggeli PFS Kávézac podcastig.